Négy szakember, négy szempont, három fontos kérdés. A következő percekben nagyon aktuális kérdésekre kaphatunk választ az építőipar prominens szereplőitől. Úgy, mint olyan trendekről, amelyek a következő években döntően befolyásolják az épületek fenntarthatóságát. Olyan pénzügyileg hatékony példákról, melyek a környezettudatos építést támogatják, valamint olyan ötletekről, amelyek az otthonról és az irodaterekben végzett munka együttes környezeti terhelését minimalizálhatják. Hallgassa meg a HUGBC Online Green Future Conference rendezvényén megtartott panelbeszélgetését.
Jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Radnóti Zoltán, a HUGBC alelnöke, és egyben a mai panelbeszélgetés moderátora vagyok. Négy kitűnő szakember, négy különböző perspektívából segít majd megválaszolni három általunk fontosnak ítélt kérdést. Mindenek előtt szeretném felkérni a panel tagjait, hogy röviden mutatkozzanak be. Barbara, esetleg megtennéd, hogy te kezded a kört?
Igen, köszöntök mindenkit, örülök, hogy ebben a panelbeszélgetésben is felkérést kaptam. Botos Barbara vagyok, az Innovációs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára.
Köszönjük szépen.
Üdvözlök mindenkit, Kádár Mihály vagyok, a TSPC csoport ügyvezetője és tulajdonosa. Magyarország egyik meghatározó generáltervező és építész irodáját vezetem.
Köszönjük szépen. Tibor?
Határ Tibor vagyok, a Futurál csoportnál a kereskedelmi ingatlanfejlesztést vezetem, ami azt jelenti, hogy elsősorban irodákat és kiskereskedelmi központokat építünk.
Balázs, légyen kedves, te is röviden mutatkozz be.
Én pedig Bátori Balázs vagyok, a Marketépítő ZRT innovációért felelős vezérigazgató helyettese. Alapvetően közgazdász vagyok, ennek ellenére a market termékfejlesztése, digitalizációja és különböző zöldítése és fenntarthatóvá tétele hozzám tartozik a cégcsoporton belül.
Nagyon szépen köszönöm ezt a gyors kört, úgyhogy rögtön neki is ugrok az első kérdésnek. Én is közgazdász vagyok, a 2050-es, 2060-as célok, amelyekre egyébként a politikusok is szívesen hivatkoznak, Keynes, a modern közgazdaságtan talán egyik legnagyobb gondolkodójának egy viszonylag híres nem közgazdaságtani mondását juttatta eszembe. Közel 100 évvel ezelőtt azt találta mondani, hogy a hosszú táv csalóka vezető jelen ügyeink vitelében. Hosszú távon mindannyian halottak vagyunk. A 2050-es ambiciózus célok fontosságát ezzel kicsit sem szeretném alábecsülni, de azt javaslom, hogy a mai beszélgetésben fókuszáljunk a közeljövőre, a holnap teendőire, amit mi tehetünk a közös célok megvalósulása érdekében. Szóval az első kérdésem, szerintetek melyek lesznek azok a hazánkban is megjelenő nemzetközi fenntarthatósági trendek, amelyekre a következő 2-3 évben döntően befolyásolják majd a tevékenységeteket? Ezekre konkrétan hogyan készültök, mit tesztek ezért a mindennapokban? Barbara, megkérhetlek, hogy te kezd el ezt a kört is?
Igen, köszönöm szépen, hogy Keynes szavaira reagálva, ugye a jövő végtelenül diszkontáló, itt és most fenntarthatatlan gyakorlatunknak véget kell vetni. Ugye a közgazdászok azt mondják, az ökológiai közgazdaságtan képviselői, hogy a jövő diszkontrátájának nullának kéne lennie, és akkor nem merítenénk fel a gazdasági rendszert is tartalmazó globális ökoszisztéma, azaz a bioszféra szolgáltatásait, forrásait. Kicsit, hogyha már az épületekről beszélünk, az épületek a hazai széndioxid, a legnagyobb hazai széndioxid kibocsátók, ezt tudni kell. Tehát a legnagyobb energiafogyasztók közé tartoznak. A primer energia felhasználásnak mintegy 40%-a itt történik, amelyen belül a legnagyobb részarányt a lakóépületek képviselik, méghozzá 60%-kal. A végső energia felhasználás tekintve mintegy 35%-ra tehető a lakossági szektor energiafogyasztásból való részesedése, és ez túlnyomó rész az épületek energiafelhasználását jelenti. A fűtési, hűtési energiafelhasználásban kiemelten nagy megtakarítási potenciál van, hiszen a lakásonként felhasznált energia mennyiséget tekintve Magyarország az EU legtöbbet fogyasztó 10 országa között van. Jelenleg körülbelül olyan 3,7 millió lakást található Magyarországon, ez a lakott lakások száma, tehát nem az elhagyott lakások szám, az elhagyottakat nem számolva, és amelyeket az összes alapterülete ennek megközelítően eléri a 274 millió négyzetmétert, és ezeknek a primer energiafogyasztása olyan 205-225 kWh per négyzetméter per év. Ha megnézzük egy gyors körkép, a fűtéshez használt elsődleges tüzelőanyag a földgáz, a távfűtésre csatlakozott háztartások száma kiemelkedő, de ennek is a domináns fűtőanyaga szintén a földgáz. A háztartások 76%-a használ földgáz fűtési célra is, mely a tüzelőanyag, mint tudjuk, 80%-ban importról származik. És akkor ezzel vége lenne, az épületállomány megújulási arány jelenleg 1%-os, azt tudjuk a Renovation Wave-ből, hogy ezt meg szeretnék duplázni uniós szinten is. Én úgy gondolom, hogy a felújításokhoz szükséges hazai építőipari kapacitások rendelkezésre állása, valamint az energiatudatosságnak a lakosság körében tapasztalható alacsony foka is kihívást jelent majd a jövőben. Hogy mi a jövő, a nemzetközi trendekből az látható, és az EU irányelvek, amelyeket most módosítani fognak, és iránymutatások is, az energiahatékonyság növelése, a klímasemlegesség megvalósításának elősegítése, és főleg az új és innovatív épület gépészeti megoldásokra helyezi a hangsúlyt, ilyenek a hatékony hőszivattyú sütés, fűtőrendszerek elterjedésének elősegítése, meglévő központi fűtésrendszerek, időjárás függő, helyiségenkénti szabályozhatóságának műszaki megoldásai, smart megoldása, kombinált terek kialakítása, és a megújuló energiák alkalmazása, akár napelemes rendszerrel kombinált hűtő-fűtő légkondicionál rendszerek, indirekt háztartási melegvíz előállítással kombinálva. A lényeg, hogy széndioxid semleges módon történjenek ezek, és ezek a megoldások azért már jelen vannak, ugye, amit láttunk, ez a most már lakosok számára is ugye elérhető Magyar Fejlesztési Bank 0%-os hitel is segítette ezt finanszírozás oldalon is, bár azt láttuk, hogy elsősorban megújuló beruházásokra fordítják ezt a lakosok kevésbé energiahatékonyságira. És akkor én itt be is fejezném, még később lehet, hogy tudunk beszélni az energiahatékonyság kötelezettségi rendszerről, illetve arról a közel null energiaügyi épület követelmény szintről, amely 2021-től minden új épületre vonatkozik, és ez azért meghatározza a beruházások irányát is, de én most átadnám a szót a kollégáknak.
Köszönjük szépen, Barbara. Hogy látja ezt a fejlesztő? Tibor, ti hogy látjátok ezt a helyzetet?
Egyetértve a Barbarával szerintem is a legnagyobb gond, és a legnagyobb eredmény gyorsan lehet elérni, az a lakossági fűtés területén van, de mivel ez nem a mi területünk, hanem mi kis kereskedelmi ingatlanokat fejlesztünk, ezért innen saját házunk előtt sepregetnék egy kicsit. És ugye az Ivet említette azt hiszem az előadásában, hogyha cement nevű építőanyag az egy ország lenne, akkor a harmadik lenne a rangsorban a legnagyobb carbon footprintű országok között, és hogyha ehhez hozzávennéd még az építőipari acélgyártást, a falazó elemgyártást, a síküveggyártást, a szigetelőanyaggyártást, akkor valószínű, hogy még az USA-t is megelőzné az építőanyaggyártás. Sokan azt mondják, bár nem tudom, hogy erre vannak-e pontos számítások, vagy mérések, hogy mielőtt még a on-site érkezne az építőanyag, már is 50%-át, vagy közel 50%-át reprezentálja egy épület teljes élettartamának a carbon footprintjének. Tehát, hogyha a footprintet vizsgáljuk, akkor az építőanyaggyártás az egy Godzilla, maga az építkezés az egy elefánt, és utána az üzemeltetés az meg egy vaddisznó footprintje, amire persze lehet azt mondani, hogy 100 év alatt az üzemeltetés az már egy vaddisznó csorda, de ezzel a területtel elég sokat foglalkozunk. És kevesebbet foglalkoztunk eddig Godzillával, és hogyha már új trendekről van szó, Nyugat-Európában, elsősorban Angliában és Skandináviában érzékelem azt, hogy a tervezésnél egyre nagyobb szempont lesz az építőanyag gyártásnak a footprintje. Erre programok készülnek, számítások készülnek, most még elsősorban arra, hogy hogyan optimalizáljuk a nagy carbon footprintű építőanyagoknak a csökkentését, vagy hogyan helyettesítsük őket más anyagokkal, de a mai big data világban szerintem pár évre vagyunk attól, hogy mondjuk egy cement építőanyagnál azt is megmondjuk, hogy attól függően, hogy honnan származik az a cement, attól függően mekkora carbon footprintje van, és szerintem erre kell koncentrálni, erre kéne a magyar tervezőknek is felkészülnie. Nyilvánvaló, hogy a mai modern tervezési eszközökkel viszonylag könnyű anyagmennyiséget pontosan számolni, és hogyha emellé épülne egy európai adatbázis, ami megmondaná, hogy mondjuk egy Ukrajnából származó cementnek vajon mekkora a footprintje, vajon ott betartják-e a környezetvédelmi előírásokat, amit az Európai Unióban be kéne tartani, vagy az utaztatásuk az milyen szennyezést okoz, akkor összetudnánk rakni egy háznak a teljes karbon footprintjét. 15 évvel ezelőtt még mi magunk is a Futurálnál elkövettük azt a hibát, hogy a Corvin sétány projektünkbe Kínából hoztunk gránitot, egyszerűen azért, mert szállítással együtt is olcsó volt. Azt hiszem, ma már ezt nem csinálnánk, nem azért, mert pontosan tudjuk, hogy annak az ide szállított gránitnak mekkora volt a karbon footprintje, hanem mert csak úgy érezzük, hogy ez nem helyes. Szerintem ez egy olyan trend, amire fel kell készülnünk, és ezzel a Godzilla, aki most itt garázdálkodik, rövid távon megfékezhető, vagy hát legalább csökkenthető a hatása.
Nagyon képies volt, köszönjük szépen. Misi, hogy állnak a tervezők ehhez a kérdéskörhöz?
Egyrészt abszolút egyetértünk Tibornak a felvetésével, és reméljük, hogy a Godzilla megfékezésében tetlegesen is tudunk közreműködni. Én a végéről közelíteném meg, hogy mi is a cél, mi is a követelmény, és mi lesz a jövő. Tehát az igazolt fenntarthatóság. Rendelkezünk különféle fajta minősítésekkel most meglévő épületeknél, most jó projekteknél, viszont nincs mögötte még az az adatbázis, amiről a Tibor beszél, és nincs mögötte az a zárt, transzparens adatbázis, ami a teljes életciklust felülelné. És szerintem a jövő tervezőinek és az újra gondolt tervezési folyamatoknak ezt kell tudni kiszolgálni. Ki kell tudni szolgálni azt az adatbázis alapú rendszert, amihez olyan digitális feldolgozású tervek, BIM alapú tervek, információkkal ellátott tervek szükségesek, amik nem csak a fejlesztőket tudják kiszolgálni, hanem a digitalizáció be fog törni a kivitelezésbe különfajta szolgáltatásokkal. Ezt is tudják szolgálni, valamint a fenntarthatósági, tehát az életciklusban ezeket kontrollálni is tudják. És mi azt látjuk itt a piacon, hogy gyökeresen átalakulnak, újrafogalmazódnak a munkafolyamatok. Tehát gondolok itt arra, hogy újrafogalmazódik az, hogy egy részletes megvalósíthatósági tanulmánynak milyen szerepe van most az építőiparban, és ez, amiről a Tibor is beszél, igenis a környezeti lábnyomnak a vizsgálata már a fejlesztőkkel együtt, adott esetben már a tanulmányi szinten lévő projektnél a kivitelezői piac bevonásával, változatelemzéssel tud gyökeresen megváltozni, és tudjuk létrehozni azt az optimumot, ami még a fejlesztőnek is gazdaságosságban elérhető, viszont már teljesíti azokat a környezeti irányelveket, amik ugye egyre szigorodnak és változnak, hozzáteszem, jó irányba haladnak. Ami nagyon, nagyon fontos az, hogy bár úgy gondolom, hogy élen járunk magyar viszonylatban a digitális tervezésben, tehát a BIM alapú tervezésekben, viszont nagyon hátul kullogunk az építőipart kiszolgáló szolgáltatásokban. Gondolok itt arra, hogy az automatizálás még a tervezői oldalon is gyerekcipőben jár, és nem tudja kiszolgálni még az előre gyártásokhoz szükséges építőipari követelményeket, illetve még az elterjedést, én úgy gondolom, hogy csak a küszöbén járunk. Ami még úgy gondolom, hogy egy új szakákként megjelenik a piacon, illetve már megjelent, évek óta alkalmazunk, és egyre részletesebben tudjuk az épületeknek a megvalósítását, illetve a fenntarthatóságát is szimulálni. Ezek nem csak mérnöki tűzés, esetleg tartószerkezeti szimulációk, hanem adott esetben komfortszimulációkra, helységlebontott komfortszimulációkról is beszélünk, erre most már képesek vagyunk, és rendelkezésre állnak a megfelelő szoftverek. Erre meg azért van szükség, mert láthatóan a világ afelé megy, hogy maga az épületek használata, funkciója is újraértelmezésre kerül. Gondolok itt például az irodaházakra most a COVID idején, hogy az újraértelmezéseket, azokat úgy kell végig gondolni, hogy mi fogja eredményezni azt, hogy az irodaházba home office idején is mondjuk egy használat az nem okoz duplikációt ugye az otthoni munkavégzés és az irodai munkavégzés miatti energiafelhasználásokban, és mik azok az optimumok, amivel ezeket az igényeket ki tudjuk szolgálni. Nagyon erős jelentősége ez később ezeknek a szimulációknak, hogy a szabványokhoz képest milyen megtakarításokat tudunk elérni, és milyen működési optimalizációt tudunk biztosítani a fejlesztőknek és a fenntartóknak. Ez szerintem, ami nekünk a tervezésnek a közeljövőjét gyökeresen át fogja formálni, és meg fogja határozni a jövőben.
Köszönöm szépen, Mire. Balázs, mit tehet a kivitelező?
Nagyon szépen köszönöm, és teljesen jó volt a sorrend, mert a táplálékláncon megyünk végig, mert szegény kivitelező itt a végén van, mert vannak a szabályozók, van a fejlesztő, van a tervező, aki megtervez valamit, és a végén ott van ez a szegény szerencsétlen kivitelező, akinek meg kell ezt építeni, és a szegény szerencsétlen kivitelezőt az esetek legnagyobb részében meg se kérdezik előre, mert még lehet, hogy ki sincs választva, hogy ugyan már nem tudnál-e ebben valami jót csinálni. Legjobb esetben a kiviteli terveknél jön bele szerencsétlen, hogy akkor, na akkor ebben ki szeretném ezt cserélni, a tervezői szabadságára való hivatkozással azt nem szeretné azt az előre gyártott homlokzatot, meg már amúgy se lehet itt előre gyártottan tervezni, ha már nem. Tehát van ennek egy ilyen sorrendisége. Mindennel egyetértek, és Tibor által idézett számoknál láttam, hogy Barbara bólogat, hogy ezek igen, ezek fontos számok. Mindenki a üléspontjának megfelelő állásponton van, és úgy látszik az üléspontnak megfelelő statisztikákat olvas. Mert én egy másik statisztikát olvastam, ami azt mondja, hogy egy épület élettartamának, mondjuk a széndioxid kibocsátásának kb. 80%-át a használat az üzemeltetés alatt használja el, ez vagy igaz, vagy nem igaz. Elég nagy chunk, tehát egy 15-20% az, ami az alapanyagból jön, szerintem ez ellentmond ugye annak, ami a másik statisztikában volt. Nem akarok számháborúkba keveredni, csak ez a statisztika, amit én olvastam, ez azt mondja, hogy maga a kivitelezési processz, tehát ahogy kivitelez az ember, az csak 1-5% közötti széndioxid kibocsátásért felelős. Nyilván az, hogy a kivitelezés hogy van megcsinálva, az egy nagyon fontos dolog az épület későbbi élettartamát tekintve, és ugye az is nagyon érdekes, és erről komoly szakmai viták vannak, hogy mennyi is egy épület élettartama manapság 2020-ban, hogy az 10 év, 15 év, 20 év, 50 év, 100 év, mert ugye ez nagyon nem mindegy, hogy mikorra építem, és ugye itt csatlakoznék be Mihály által említett dologba és a szimulációba, hogy ezeknél az átalakításoknál valóban nagyon fontos az, hogy megfelelő minőségű tervek legyenek, és megfelelő minőségű leltár, hogy ténylegesen mi van abban az épületben. Hogy lehet a uszoda átalakítós prezentációban láttuk, hogy bizonyos falpaneleket át lehet vinni, és akkor máshol felhasználni egy épületbe, ha tudom, hogy van nekem olyan valahol. Ezt nagyon jól meg lehet oldani. De amit én szeretné, ugye a kérdés arról szólt, hogy milyen trendeket látunk, és milyen trendek azok, amik befolyásolhatják a következő éveinket. Ez előrejáróban annyit, hogy a kivitelezés az egy iszonyatosan árérzékeny dolog, és a kivitelezők 99%-ánál a teljesítendő maximum az egyenlő a törvényi minimummal. Tehát egy dekával nem akar ugye a kivitelező megbízása után az esetek többségében tovább lépni, kivéve, hogyha erre valami incentívája van. Tehát azt várjuk, hogy bejönnek azok az incentívák, amik a újrahasznosított anyagokra, vagy ennek a körforgásban való tervezésből adódóan bejönnek, ugye, mert ezt vagy a fejlesztőnek kell kifizetni, vagy valaki másnak, de valakinek ugye ebbe bele kell rakni a pénzt. És ami nagyon fontos az, hogy azt látjuk, hogy az okos kivitelezőnek áll az ászló a jövőben. Mit értek ez alatt? Azt, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy mondjuk a szomszédépületekben, egyéb környezeti hatásokban is mit jelent az a munka, amit a kivitelező végez. Eszméletlen hatékonynak kell lenni egyrészt az árverseny miatt, másrészt azért, mert ezzel a hatékonysággal lehet a fenntarthatóságot növelni. Nagyon kevés szemetet kell termelni, baromi sok előre gyártott dolgot kell csinálni, mert ipari körülmények között sokkal környezettudatosabban tudjuk ezeket előállítani. Mi gyakorlatilag ezt csináljuk most szakmányban, hogy ilyen technológiákat próbálunk előre gyártani mindent, amit lehet az általunk menedzselt építkezéseken, és megküzdeni azokkal az előírásokkal, amik általában hogyan jó szándékkal, de nem mindig a lehető legjobb interpretációval kerülnek be mondjuk Magyarországra. Gondolok itt a tűzoltó és katasztrófavédelmi előírásokra, amik sokkal szigorúbbak bizonyos esetekben, mint azt az EU normatíva megköveteli. Ezzel ugye nő az épületek súlya, és nő a karbonprintje is nyilvánvalóan, hogyha fölöslegesen szigetelünk olyan dolgokat, amiket nem kéne. Tehát mi ezeket a trendeket látjuk, és azt, hogy azok a kivitelezők lesznek sikeresek ezen a piacon, akik már most ráfordulnak arra, hogy a saját maguk által menedzselhető fenntarthatósági feltételeket ne a törvényi minimumra hozzák, hanem már gyakorolják azt, hogy vagy a szabályozás szigorodik, vagy a piac elkezdi értékelni ezeket az erőfeszítéseket.
Visszatérve egy pillanatra erre a számháborúra, erre szeretne valamelyikötök reagálni, mert azt gondolom, hogy itt két merőben más megközelítés látszik a számokból.
Én csak annyiban reagálnék, hogy ugye mi van, hogy Ukrajnából vagy Kínából jön be a cement. Ugye ez a szénszivárgás jelensége, ugye nem a szénszivárok, hanem Európai Unió területéről elmennek olyan országokba a magyar gyártóvállalatok, ahol nincs karbonadó, tehát nincs az emissziókereskedelmi rendszeren belül karbondíj, ami volt két éve 5 euró, most már 25-30 euró, és az ICIS Tech Solutions és egyéb piaci elemzők szerint is el fog menni 85 euróig az elkövetkezendő 10 évben. Ez hatalmas teher, úgyhogy szénszivárgás veszélyével ilyen szempontból számolnunk kell, mivel őket nem sújtja ez, és sokkal kevésbé merev és alacsonyabb szintű követelményeknek felelnek meg. Különösen a cementiparban, de ilyen a téglagyártás is például, vagy a kerámia gyártás, ahol a kibocsátások, amikor gyártják ezeket az anyagokat, vagy cementgyártás során is, a 60%-ban a kibocsátás az folyamat emisszió. Tehát nem akkor keletkezik, amikor az energiát felhasználják, hanem szén-dioxid szabadul fel ugye a termelés során. És ez az a 60%, amit ehhez tényleg olyan komoly technológiai innováció kell, hogy leszorítsuk sokkal kisebbre, amelyre jelenleg nincsen technológiai tudásunk, és ezért is vannak ők kiszolgáltatva azon országokból érkező építőanyag importnak, ahol ezek a követelmények rájuk nem vonatkoznak. Én erre bólogattam, azt pedig az egyetértek, hogy az épületek energiafelhasználása 80%-os részesedés, és ez hatalmas, és itt kéne megfognunk a történetet.
Köszönöm szépen.
Tehát én is reagálnék, hogy nem a számháború a lényeg, hanem arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy az elmúlt 20 évben elég nagy figyelmet kapott az épületek üzemeltetésének az időszaka, nyilván azért, mert az egy hosszú élettartam, és ehhez képest valójában nem tudjuk pontosan, hogy mekkora a Godzillának a mérete, mekkora az építőanyaggyártásnak a karbon footprintje. Éppen erre próbáltam felhívni a figyelmet, hogy ezzel a területtel is kellene törődnünk, mert az üzemeltetésben szerintem viszonylag jók vagyunk, és viszonylag sok lépést tettünk előre. Persze rengeteget tudunk fejlődni, és nyilván kell újabb célkitűzéseket magunk elé tenni, de a másik területtel, az építőanyagiparral és magával az építkezéssel nagyon keveset foglalkoztunk.
Köszönöm, Tibor, egyébként én is szeretnék akkor ehhez hozzászólni. Tavaly jött ki a World Green Building Council-nak egy száma, ami azt mondta, hogy a non-energy related kibocsátásokból a gyakorlatilag 39%-ra a teszert az ingatlanok, 39%-át reprezentálják, és hogy mekkora a Godzilla, ebből a 39%-ból 11% az építőanyag gyártás, ami tényleg Godzilla, mert az összes többi az sokkal kisebb egységből épül fel. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, én azt gondolom, hogy egyébként a HUGBC keretei között is sokat foglalkozunk ezzel a témával, szeretnénk is, hogyha ez napirenden maradna. Mivel az időnk nagyon véges, hogyha megengeditek, akkor én tovább mennék a következő kérdésünkre. Ugye az előbb a híres közgazdászt idéztem, mire kiderült, hogy többen vagyunk közgazdászok itt a beszélgetésben. Most egy énekes szeretnék idézni, nem tudom, hogy hány énekes van közöttünk. Pillanatra azt is gondoltam, hogy fogok énekelni, de ezt azért a jó ízlésem letiltotta. Szóval tulajdonképpen Liza Minnelli énekelte meg, talán mindannyian ismeritek, Money Makes the World Go Round, ugye, a dalát. Azt gondolom, hogy a hölgy világsztár lett, a mondat pedig mindannyiunk fülébe ott maradt, és sajnos azt kell mondani, hogy ma is pont annyira aktuális, mint a múlt század közepén, amikor ő ezt világsikerre vezette. Szerintetek hogyan lehetne pénzügyileg hatékonyan segíteni a hazai környezettudatos építést? Láttok-e olyan kiemelkedő, követendő nemzetközi példákat, amiket esetleg érdemes lenne meghonosítani Magyarországon is? Alapvetően pénzügyi jellegüket keresek, támogatások, hitelek, adókedvezmények, vagy bármilyen más formában. Tibor, elkezdenéd ezt a kört, ha megkérlek?
Szívesen, köszönöm szépen. Hát rögtön egy nagyobb ívű dologgal kezdeném, mert most persze mondhatnám, hogy legyen építményadó csökkentés, meg apró dolgok, de valójában azok nem fogják a világot megváltani. A fejlesztői szempontból egy olyan ellentmondásos helyzetben vagyunk, hogy ahogy a Balázs is említette, ugye nagyon kosztkaos összök vagyunk a kivitelezési időszakban, mert azért alapvetően egy profitorientált vállalkozás minden fejlesztő. A bérlőink azok minden szlogen ellenére szerintem kijelenthetem nagy általánosságban, hogy valójában nem túlzottan környezettudatosak. Még a nagy nemzetközi bérlők között is nehéz olyat találni, aki valóban számszerűsített célokat tűz ki maga elé, hogy milyen módon akarja a vállalatának a footprintjét csökkenteni. Tehát ezeken a területeken nem láttam kiugróan új dolgot a nemzetközi piacon, viszont a finanszírozási oldalon van egy érdekes kezdeményezés, ami azt hiszem körülbelül 2 éves, mi is csak most kezdjük ezt tanulni, ez a Green Bond kezdeményezés, ami valójában egy befektetői kezdeményezés, és ha jól tudom, az International Capital Market Association fogalmazta meg, hogy olyan vállalatoknak lehetne kötvényt kibocsátani, akik bizonyos feltételek teljesítését vállalják a fenntarthatóság érdekében, és erre vonatkozóan született is egy leírás, hogy ki az, aki bekerülhet ebbe a körbe, és van egy kezdeményezés, hogy kifejezetten ilyen zöld vállalatoknak, zöld ingatlan fejlesztéseknek, vagy hát legalább egy bizonyos szintet elérő zöld ingatlan fejlesztéseknek a finanszírozását megoldják. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ebbe be tudnak szállni akár mondjuk valamilyen kamattámogatással az Európai Unió, kormányok, zöld szervezetek. Ugye mi a fejlesztők egy nagyon tőkeintenzív iparban dolgozunk. Az, hogy mit hozunk létre, az nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy hogyan szedjük össze az egy darab fejlesztésre szükséges rengeteg 10 millió eurót. Ha ebben van egy olyan tőke összetevő, ami kifejezetten arra motivál, hogy zöld dolgot építsek, tőke költségemet csökkenti, tehát mondjuk a saját tőkém kisebb lesz, mert ő többet finanszíroz meg, vagy ennek a kötvénynek a költségének van valamilyen támogatottsága, az egy nagyon-nagyon érdekes iniciatíva egy fejlesztőnek, mert gyakorlatilag valóban igazad van, hogy a mi iparágunkban a money makes the world go round. Nem tudunk nagyon sok pénz nélkül új dolgokat építeni. Úgyhogy ezt dobnám be a köztudatba, a magyarországi köztudatba, Green Bond. Én úgy tudom, hogy valamilyen szinten a kormány és a Nemzeti Bank is elkezdett már vele foglalkozni. Nagyon érdekes lenne utána nézni, hogy Nyugat-Európában, Amerikában ezt hogy csinálják, és hogy mit tudunk belőle kihozni.
Tibor, van egy jó hírem. A HUGBC tanácsadja az MNB-nek ezt a Green Finance projektjét, tehát mi szakmailag próbáljuk segíteni őket abban, hogy ez egy komplex és azt gondolom, hogy a mi értékrendünk szerint való policy legyen a végén. Nyilván sokan tanácsadják őket, tehát nem tudom, hogy mi lesz a végeredmény. Ez nem csak a kötvényekhez kapcsolódik, hanem nyilván a projekt finanszírozáshoz is. Erről majd még azt hiszem, hogy később egy picit beszélünk. Misi, ti hogy látjátok a tervezői szemszögből, mi lenne az előrelépés a pénzügyi támogatást illetően?
Mi találtunk egy nagyon jó kezdeményezés és példát az Egyesült Államokban. Ott a hatályos energetikai szabványhoz képesti eltéréseket támogatják adóalap levonásokkal. Például, hogy a kereskedelmi épületek tulajdonosai, hogyha 50%-ot tudnak energiafelhasználásba kimutatni csökkentést, akkor ezt adóalap levonással tudják átszámítva 1000 és 6000 forint közötti per négyzetméter érvényesíteni. Végig gondoltuk, hogy mi kell ehhez. És amiről a tervezés oldalon beszélünk, az az, hogy a terveket újra kell értelmezni, hogy a terveknek a végterméke ne csak egy terv legyen, amiből kivitelezni lehet, hanem a tervek adatbázisok legyenek. És a tápláléklánc végéről a kivitelezőt szeretnénk, hogyha a tápláléklánc elején is részt venne, hiszen ha ez egy adatbázis, akkor minden eleme módosítható, és a jövőben úgy gondoljuk, hogy exakt adatokat a minden résztvevő által az elején tanulmányokban adatcserékkel lehet biztosítani, tehát a megfelelő lábnyomot így tudjuk elérni, és hogyha ezt elértük, akkor létrejönnek olyan mérőszámok, amihez képes lehet viszonyítani. Lehet viszonyítani az adatbázishoz, tehát a tervhez, hogy mi fog megvalósulni, és lehet viszonyítani a meglévő szabványokhoz. És ezeket a viszonyításokat pedig lehet díjazni akár így adókedvezményekkel, illetve lehet díjazni a fenntarthatóság alatt egy bérlő felé is adott esetben egy tulajdonosnak, vagy amit Tibor említett, a zöld kötvények újraformálásával is biztos vagyok benne, hogy ezt az adatbázis nagyon jól lehet használni. Tehát mi azt látjuk, hogy maga a támogatások alapját, a mérőszámokat kell jól megteremteni, és ehhez mind a tervezőiparnak és a kivitelezőiparnak is fel kell tudni készülni.
Balázs, nehogy úgy érezd, hogy mindig a végére maradsz, hogy látjátok ezt a kivitelező, milyen igényekkel lépne fel?
Mondtam, hogy egy korábbi folyamatban is be kell vonni szegény kivitelezőt, úgyhogy köszönöm a korábbi bevonást. Nagyon sok minden van a fejemben most erről, de megpróbálom csak a legfontosabbakat kiemelni. Az egyik az, hogy ne ajtóstoron csak a házba, egy rövid történetet elmesélnék, amikor körülbelül egy másfél évvel ezelőtt, mikor kialakítottuk a market csoportnak a BIM stratégiáját, hogy megnézzük, hogy mégis mit csináljunk, és mi legyen a célunk. Csináltunk egy nemzetközi túrát, mert akkor még lehetett utazni, elmentünk, megnéztünk kivitelezéseket szerte a világba, beszéltünk fejlesztővel, tervezővel, mindenfélével, tényleg ahol csak lehetett, Lengyelországtól Angliáig, kontinentális Európát is megnézve, és a következőt tapasztaltuk. Tehát ilyen teljes BIM modellben való tervezés, gondolkodás végigmenés, az mondjuk az angol szászoknál legfejlettebb, de tulajdonképpen csak az viszi végig, az elejétől a végéig, aki ezt, hogy hívják, ez az owner-occupied buildinget csinál. Tehát aki saját magának építi, vagy ő fogja bérbeadni hosszú távon, tehát baromira kíváncsi rá, hogy a CAFM rendszere is majd a lehető legjobbat mutass, és már a kivitel a tervezés során és mindenhol. Tehát tulajdonképpen az az incentíva, mondjuk, amit a brit kormány biztosít a például a BIM-es tervezéshez, vagy kötelezővé teszi a BIM-es tervezés bizonyos esetekben, na az is megáll egy bizonyos ponton, ahol az anyagi érdeke a felhasználónak, és itt akkor a Tiborral közös veszőparipánk, ugye a pénz és a tevékenység összekapcsolásának a fontossága, tehát akkor csinálja, hogyha megéri neki. Tehát, hogyha hirtelen mondjuk Magyarországon a megújuló energiaforrások ára hirtelen megemelkedik, mert mondjuk egy jövedéki adó jön az otthon termelt áramra és a többire, na azonnal meg fog csappanni a kereslet, és jön vissza a jól bevált földgáz, mert azért ha az emberek nem is tudnak számolni, de vannak mindig olyan tanácsadók mellettük, akik tudnak számolni, és elkezdik neki kikalkulálni, hogy mikorra. Tehát, amit ki akarok ebből az egészből hozni, az, hogy nagyon fontos azoknak a támogatása és megbecsülése, akik mondjuk a teljes életciklust át tudják látni. Olyan bérházakat csinálnak, amiket bérbe adnak, vagyis amiket ők tulajdonolnak hosszú távon és úgy adnak bérbe, avagy olyan lakóközösségek, akik saját maguknak építenek, egy foghítel kell mondjuk egy kicsit, nem lesznek a Tiboréknak a versenytársai, mert tényleg ezek saját maguknak csinálnak. Például Berlinbe, Belgiumban nagyon jó példák vannak erre, hogy ezeket adókedvezménnyel hogyan segítik arra, hogy hosszú távon gondolkodjanak, és befektessenek fenntartható dolgokba, amit mondjuk egy ingatlan fejlesztő és a neki dolgozó kivitelező nem biztos, hogy akar csinálni, mert nincsen. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy nagyon fontos, hogy egyensúlyba kerüljenek a energiaárak, tehát a normál energiaárak és a megújuló energiaforrások, a hosszú távon fenntarthat, biztosabban fenntartható energiaforrásoknak az árazásai. Tehát ez egy energetika politikai másik a kérdés, de ez nagyon fontos, hogy ez egyensúlyban legyen, mert ha borul, ahogy az előbb mondtam, akkor rögtön nem fognak az emberek annyira szeretni napelemeket rakni a tetejükre, mert randa is. Tehát akkor fognak mondjuk bioélelmiszert venni az emberek, ma Magyarországon, azt hiszem 60-70%-ban, vagy ott egy kutatás, hogy most olvastam, hogyha nekik ez anyagilag jobban megéri. Ez egy ilyen kontradikció, mert nyilván nem érheti meg jobban, mert nem lesz olcsóbb, de csak akkor gondolkodnak rajta. És ez sajnos így van ezekben a hosszabb távú gondolkodásokban, és egyetlen egy gondolatot tennék még hozzá, csak reagálnék arra, amikor az előbb szó volt arról, hogy a hosszú távú gondolkodás, vagy a rövid távú gondolkodás ugye az igazi. Nekem van egy nagyon kedves főnököm, akit nagyon szeretek, a Sár Sándor, ő szokta mondani, hogy az ingatlan fejlesztés az hosszú távfutás, az nem sprint táv. Tehát ezek ilyen hosszú távú cuccok, amikről itt beszélünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Akkor az urak elmondták, hogy a piac hogy látja, de hogy látja a szabályozó, hogy látja Tati Barbara mondjuk a minisztérium oldaláról a lehetőségeket?
A Nemzeti Banknak van már egy tőkekedvezmény támogatása, hogy 0,3%-os, ez valószínűleg jövőben jó lenne, hogyha emelkedne is, tehát már elindult itt a finanszírozói szektor részéről is a közös gondolkodás. Amit mi most keresünk, ugye most egy új épülettipológiát hoztunk létre, minden egyes épület típusnál meghatároztunk egy felújítási csomagot, egy optimális felújítási csomagot, és ahhoz rendelünk hozzá egy finanszírozási csomagot. Amit nézünk, hogy a visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás aránya, hogy viszonyul az egyes épületeknél. Egyáltalán van olyan épülettípus, ahol nem is érdemes beruházni, illetve hol térülnek meg ezek a beruházások hamarabb. Ugye a jelenlegi szabályozott egyetemes szolgáltató járak mellett ezek a megtérülési idők Magyarországon jóval hosszabbak, mint mondjuk Nyugat-Európában, illetve keressük azt, hogy a szolgáltatói szerződések keretében a pay on the bill, egyfajta ESCO típusú finanszírozói csomag hogyan válthatná ki mondjuk a lakossági önerőt a visszatérítendő és visszanemtérítendő támogatások mellett. Egyetértve az, hogy a megújuló árnak ugye egyensúlyba kellene kerülnie ezzel a felvetéssel, úgy jelenleg a szaldó elszámolás van a háztartási méretű kis erőműveknél, ami azt jelenti, hogy végül is a háztartások a magát a rendszert tárolóként használják, ugye ezért fizetnek is díjat, de végtelenül nem lehet a rendszert tárolóként használni, tehát most már még nem közelítettük még a rendszer eltartó képességét, de ezért is gondolkodunk egy olyan programon, ez jövőre tervezzük, hogy egy megadott beruházási értékhatárig biztosítanánk például vissza nem térítendő támogatást akár nagycsaládosok, akár kevésbé fejlett régiókban lévő háztartások számára a napelemes rendszerek telepítéséhez, és ezzel egyidejűleg a fűtési rendszerek elektrifikálásához. Viszont ez nekünk már tarifacsomagot kell kidolgozni, innentől már nem a szaldó elszámolás lenne érvényben, tehát ez egy nagyon komoly szabályozói munka is lenne, de ez alapozná meg azt az Európai Uniós iránymutatást is, hogy megújuló energiatermelő kisközösségeket kell teremteni, és a legkisebb ilyen kisközösség az maga a háztartás. Aztán ezt lehet települési szintre is kiterjeszteni, tehát ez lenne a cél egészen 2030-ig, ebben az irányban mi gondolkodunk.
Barbara, esetleg ti néztetek olyan külföldi példákat, akár az EU-n belül, akár a szélesebb körbe, ami vonzó, szimpatikus a kormány számára?
Egy francia példát tanulmányozunk meg, ugye Franciaországban 2006 óta működik egy White Certificate, ez a fehér bizonyítvány kereskedelmi rendszer. Eleinte a francia kormány próbálta ugye maga megoldani, aztán kiadta 20 cégnek ezt a feladatot, és ezek a cégek azt csinálják, abszolút piaci alapon működnek az energiahatékonysági beruházások. Kimennek egy társasházhoz, auditálják, felmérik azt, hogy hogyan lehetne energiát megtakarítani, ajánlásokat tesznek, kiszámolják ennek a költségét, és azt is kikalkulálják, hogy ez mennyi ilyen fehér bizonyítványba kerülne nekik. Most mondok valamit, egy fehér bizonyítvány 100 euró, és akkor azt mondják neki, hogy ebből neked kell 1000 darab ahhoz, hogy ezt a felújítást elvégezd, és így fog csökkenni a számlád, és akkor azt mondja, hogy én ezt előfinanszírozom 90 euróval neked. És akkor vagy pedig utólag 95 euróval meg lehet ezen a piacon vásárolni, és kik azok, akik megvásárolják? A szolgáltatók, akik a kötelezett felek egy energiahatékonyság kötelezettségi rendszerben. De ők ezt abszolút piaci alapon csinálják. Nagyon sokat tárgyaltunk a Megszer és egyéb szervezetekkel, hogy hogyan lehetne, egyenlően ez ilyen OTC alapon tudna működni, két fél között, de hogy hogyan lehet a másodlagos piacot, a harmadlagos piacot behozni egy-egy ilyen energiahatékonysági rendszerbe, akár kötelezettségi rendszerbe, amelynek a kidolgozásán már eléggé előre haladott állapotban vagyunk. Ez egy rendkívül izgalmas példa, és az, hogy ők is hogy rakták ezt teljesen piaci alapra, igaz, már 14 éve működik, de működik nagyon sok országban.
Köszönöm szépen. A harmadik kérdésünk az egy mostanában nagyon népszerű téma. Ugye egyre többet foglalkozunk mi is a HGBC keretein belül a hibrid munkavégzés hatásaival. Sok aspektusból lehet vizsgálni ezt a kérdést, minden esetre kevés az adat, nincsenek még hazai részletes tanulmányok, tehát egy picit érzésekről beszélünk, azt gondolom, de mégis fontos, hogy erről folyamatosan diskuráljunk. Saját tapasztalatomból is látom, és azt hiszem, hogy ti is meg tudjátok erősíteni azt, hogy nagy irodabérlők, gyakorlatilag fényárba úszó irodákkal, klimatizált helységekkel, nagyon-nagyon-nagyon alacsony kihasználtsággal működnek ezekben a napokban, miközben a kollégák ezer számra otthonról dolgoznak, és így valljuk be, párhuzamosan fogyasztják az energiát. Tehát ez úgy tűnik, hogy a post-covid policy-k, amiket a multik most már meghirdettek, azt vetítik előre, hogy bizonyos vállalati körökben a távmunkának hosszú távon is akár ilyen 40-50%-os részarányt biztosítanak, ami azt jelenti, hogy hosszú távon akár fele a dolgozóknak otthonról fog dolgozni. Szerintetek hogy lehetne a hibrid munkavégzést úgy megvalósítani, hogy legkevésbé befolyásolja, legkevésbé terhelje a környezetet? Hogy lehetne a környezeti terhelést lecsökkenteni? Ki szeretné kezdeni ezt a kört?
Én kezdem szívesen, mert hogy akkor ugye utolsókból elsőnek, és akkor mehetünk ebben a sorrendben. Én annyit szeretnék erre jegyezni, hogy nekem anyukám mindig azt mondta, hogy vannak ilyen divatok a világban, hogy most húst tegyünk, húst ne együnk, tejet ígyünk, tejet ne együnk, kávét ígyünk, teát ígyünk, és ő mindig azt mondta, hogy szerinte mindent lehet, csak mindent ésszel, tehát mindenből egy kicsit. Tehát valahogy én erre hívnám fel a figyelmet, hogy itt is a megfelelő kombináció fog nyerni a végén, tehát az vannak ilyen hullámok, de szépen beáll egy megfelelő kombináció. Mert nyilván a kevesebb utazás az szuper a környezetnek, az, hogy otthon van az ember, és tudja néha kiszalad ápolni a virágát, hát zseniális a környezetnek. Megint csak ilyen szép kerteket nem láttam egyébként még soha, mint az idén nyáron, ugye a tavaszi lockdown után, és a nagy nyertesei ennek az egésznek ezek a kertészeti bótok voltak, akinek soha nem látott forgalmuk lett igazából. Tehát ez szuper a környezetre. Ugyanakkor arra azért felhívnám a figyelmet, hogyha itt fenntarthatóságról beszélünk, meg környezeti terhelésről, én azt gondolom, hogy a depressziós emberek is környezeti terhelésnek tekinthetőek. Tehát ez a állandóan otthon van valaki, és a gyerekek ott ugrálnak a nyakán, vagy az anyósa állandóan nyöförög neki valamiért, tehát ez szerintem könnyen depressziósra teheti az embereket, tehát ezt én kifejezett környezeti terhelésnek élem meg. Ami a mi szakmánkra egy kicsit visszább teker, az az, hogy igazából fura dolog, de ugye akkor lesz ennek pozitív hatása, hogyha nagyon hatékony iroda területeket hagyott az ember. Mit értek ez alatt? Azt, hogy akkor nem világítok, nem fűtök, le tudok egy épületrészt zárni arra az időre, ki tudom azt adni másnak, mert éppen másnak szüksége van arra az irodára. Tehát magyarul minél flexibilisebb és minél jobb iroda területeink vannak, minél inkább az energia hatékonyságára tudunk hatni, akkor szűnik meg az a dupla terhelés, amit az előbb említettél, hogy otthon is fűtök, én most otthon vagyok speciál, magam mögött van a tárgyalóm egyébként, mert ez annak a képe, ami az irodában van, tehát olyan, mintha ott lennék, de most éppen nem ott vagyok, mert egy kedves kollégám éppen covidos lett a napokban, és hogy a tesztem eredményére vártam ma reggelig, ami megjött, és negatív, hurrá. De ettől függetlenül nekem most van egy irodám bent, ugye? Én viszont mi egy vadonatúj irodába költöztünk be május végén, ahova, hogyha majd lehet, szeretettel várlak benneteket, mert azt gondolom, hogy az egyik legmodernebb, ha nem a legmodernebb iroda gépészetileg, világításilag és egyéb szempontból az országban, és ott nyugodt vagyok, hogy nem ég a lámpa, ha nem vagyok benne az irodám, mert nem kapcsolódik fel magától, és a fűtés az nem kezd rátolni ezerrel, mert ugye nem vagyok ott, nem csinálok, a CO2 érzékelő, az érzékelő, hogy nem veszem a levegőt, tehát akkor nem kell plusz oxigént befújni, tehát szuper, hurrá, hurrá. De még egyszer, ez nincs fél éves az iroda, és itt ezt meg tudom csinálni, gondolom meg tudjátok erősíteni, hogy a legtöbb irodában azért nem ennyire alkalmazkodó képes rendszer ebben. Úgyhogy én ennyit akartam, mert tudom, hogy kevés az idő, úgyhogy ebből nem csinálnék hosszabb litániát. Köszönöm.
Ki szeretne?
Szívesen folytatom, hogyha... Hát nem tudom elmondani, hogy az elmúlt fél évben hány kilométer anyagot olvastam el a hybrid office-ról, meg a home office-ról. Ugye azért mi alapvetően érintve vagyunk fejlesztőként abban, hogy vajon mekkora irodaigény lesz a magyar, meg az európai piacon. És ugyanez igaz egyébként a kiskereskedelemre is. De nem találtam meg még a bölcsek kövét, tehát rengeteg lamentálás van, hogy ez milyen mértéket fog ölteni. Ami biztos, hogy a mai magyar irodafelhasználók és a mai magyar irodák, azok nagyon nagy részben nincsenek felkészülve erre a hibrid működésre. Tehát a duplikálás az még évekig fog folytatódni, mert az épületekben szemben a Balázséknak a hipermodern épületével nincsenek jelenlétérzékelők, nem szakaszolhatóak a légkondicionálók, a fűtési rendszerek, vagy csak nagyon nagy szakaszokban, tehát nagyon sok mindent nem tudnak ezek az épületek. Ugyanígy a felhasználók nincsenek ahhoz a gondolathoz hozzászokva, hogy igazán csak akkor lehet spórolni ezen, vagy akkor lehet környezettudatosan és hát pénzügytudatosan működni, hogy ha átállunk share deskre, mert hiába dolgozik otthon a munkavállalóknak az 50%-a, hogyha mindenkinek saját asztala van, és saját szobája van, akkor a bérleti díjat is fizetni kell, és az üzemeltetési költséget is fizetni kell. Hogy milyen fogékonyság lesz arra, hogy a magyar és az európai munkavállaló átálljon tehát a nagy mennyisége az irodai munkavállalóknak átálljon share deskre, hát a felől kétségeim vannak. Úgyhogy nem tudom a választ a kérdésedre, és szörnyű kíváncsiak vagyunk, szörnyű sokan beszélgetünk házon belül is arról, hogy mi a jövő, és valószínű megérne egy önálló konferenciát.
Egyébként érdekességként mondom neked, hogy az egyik új unikornis cég Amerikában az abból keresi most a rettenetes nagy profitját, hogy optimalizálja a shared deskeket, hogy a fertőzöttek, a távolságtartás és egyébként a működési költségek szempontjából mi az aktuálisan arra az adott napra vagy pillanatra legalkalmasabb ültetési rend. Nyilván ehhez is share desk kell, tehát én azt gondolom, hogy ez jönni fog. Misi, folytatod?
Igen, folytatom, köszönöm. Én teljesen egyetértek Balázsról és a Tibor szavaival is. Balázs felvetette, ami nem műszaki jellegű kérdéskör, a depresszió kérdéskörét. Én úgy gondolom, hogy most saját tapasztalatot is tudok mondani, hogy mi több mint 150-en vagyunk, mint saját munkavállalók, mérnökök, és nekünk az elmúlt évek különféle home office szabályozatai közül, amit meghoztunk, most beálltunk most Covid-tól függetlenül egy egészséges 20-25%-ra, mert ez tudja úgymond mérlegben tartani, hogy az emberi kommunikációk, mert társas lények vagyunk, ne csak online, hanem a valóságon is meg tudjanak maradni, és a kezdeti lelkesedés, amikor mondjuk az első Covid hullámból hirtelen mindenkinek haza kellett menni a home office-ba, az ne forduljon át egy depresszióba. Ez igényel mindig személyes találkozókat, és nem csak online felületen való kommunikációt. Na most ezt kell tudni kiszolgálni a fejlesztőknek, kivitelezőknek és a tervezőknek. Ehhez mi szükséges? Egyrészt bit szintű szabályozást kell a tervezésbe beépítenünk, olyan lehetőséget, amit a kivitelezők meg tudnak valósítani, hogy az a tárgyaló, ahol most a Balázs valóságban nincs jelen, az úgy tudjon működni, ahogy ő azt elmondta. Ehhez az MT-be be kell tudni vonni, vagy RMT-be már a fejlesztő gazdasági számításaihoz értő kollégáit, a kivitelezőt és tervezőt, tehát ez egy külön szolgáltatássá válik, valamint nem csak műszaki terveket kell készítenünk, hanem úgy gondolom, hogy a jövőben, így ahogy mondtad, hogy más ebből már nem kevés bevételre tesz szert, szerintem a funkció kihasználására különféle időbeli és térbeli terveket szükséges készíteni és optimalizálni, hogy pázi, mint egy rendezvénynél, a rendezvény is egy kotta szerint működik, hogy hova érkezik a zenekar, hova érkezik a vendég, stb. Egy irodaházban is, a jövő irodaházaiban, vagy jövő közösségi tereiben meg kell tervezni előre a különfajta működéseket, és ennek a kiszolgálására az automatikáknak, illetve beépített eszközöknek azonnal reagálni kell tudni.
És jaj, kérdezzek vissza, mert számomra ez nagyon izgalmas kérdés. Ugye ezt értem, amit elmondasz, a jövőre nézve, az új épületekkel kapcsolatban ez mindegy nagyon releváns vélemény, és azt gondolom, hogy ezt senki nem vitatja. De mi történik a létező állománnyal? Mert a Tibor arról beszélt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mondás, hogy a jelenlegi állomány erre nem képes, márpedig mondjuk az iroda állomány az olyan 3,8 millió négyzetméter ma Budapesten, ennek a lecserélődése az évtizedekben mérhető. Mit tudunk kezdeni a mostani állományon? Van erre valamilyen gondolatotok?
Egyre több megbízásunk van fitaut tervezési munkákra meglévő irodaterületeken, ahol már nem csak belső építészeti munka a követelmény, hanem pont azokat az átalakításokat vizsgálják a megrendelők, és vizsgáltatják a megrendelők, amik ezt egy kicsit meg tudják változtatni, hogy hogyan tudják csökkenteni az irodatereket, hogyan tudják a nem helyhez kötött, és inkább úgy fogalmazok, nem asztalhoz kötött munkavégzőket kisebb irodaterekbe, illetve folyamatosan pörgő, változó irodaterekbe ástruktúrálni. Nyilván ez egyrészt egy üzleti kérdés, hogy kevesebb bérleményt kelljen hozzájuk fenntartani, de maga az irodaház tulajdonosoknak az biztos, hogy majd azt fog választ adni, hogyha ezeket az egész épületre vonatkozóan már tudjuk szimulálni. Ehhez rengeteg adat kell, hiszen most is tervezők például, kapunk egy bérlői megkeresést, akkor nem látjuk, hogy egyébként annak az épületnek milyen egyéb bérleményi területei szabadok, vagy azok hogyan ástruktúrálhatók, és nem látjuk a piaci igényeket sem feltétlenül. Tehát egy ilyen vizsgálatnál most még nem az egész halmaz kerül vizsgálatra, és szerintem most az a feladat, hogy elérjük azt, hogy igenis egy ilyen felkérésnél, vizsgálatnál ez ne csak egy bérlő és egy tervező közötti beszélgetés legyen, illetve feladat, hanem be tudjuk vonni magát a fejlesztőt, illetve be tudjuk hozni a tervezésbe a piacot is, hogy akkor tudunk optimális megoldást adni rá. Szerintem ez most nem áll rendelkezésre, mert most külön-külön vannak a platformok és a beszélgetések.
Köszönöm. Barbara, szabályozónak van ebbe szerepe? Hogy érzed, van ebbe helye a minisztériumnak?
Amúgy van, mert nekünk kötelesünk a szemléletformálás. Nagyon jó volt a kérdés, mert ugye az volt a kérdés, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy az otthonról végzett távmunka, illetve hagyományos irodaterekben végzett munka együttes környezeti terhelése lehető legkisebb legyen. Tehát ez egy abszolút energiamérleg oldalról megközelített kérdés, mert ugye mind az irodai, mint az otthon végzett munkának van energiafelhasználás, és ezzel együtt környezeti terhelése, csak ugye más a volumen. Tehát itt volumenbeli különbségek vannak, és hogyha például az irodaterekben csökken a létszám, akkor csökkentett módban kellene mondjuk az épületgépészeti rendszereknek működnie, viszont ez egyelőre nem megoldott sok helyen, mert ugye nincsenek, a rendszerek nem szabályozottak, az irányított működése nem megoldott, és ez jelenleg probléma, tehát itt lenne fontos ezen váltani. Ugye tőletek tanultam ezt a fogalmat, én mindig tanulok, én nagyon boldog vagyok, tehát ez a, hogy 59%-a nőtt az üresedési ráta az előző évhez képest, most már tudom, mi ez az üresedési ráta, de én azt is látom, hogy a cégek lefelezik az office space-t. Tehát, hogy AB-tímmel dolgoztak tavasszal, és ezt fenntartották, és ez megtakarítást okozott, és azzal is egyetértek, hogy itt a share desk a megoldás, ezt, tehát optimalizálni kell ezeket a megoldásokat. És ha megnézzük, hogy a home office-nak azért, ez nagyon érdekes ez a kérdés, mert vannak rövidtávú előnyei és rövidtávú hátrányai. Ugye rövidtávú hátrány az, hogy megnövekszik az otthoni energiafelhasználás, mi lesz ennek mondjuk hosszú távon az előnye, hogy rákényszerül a dolgozó, hogy otthon is egy kicsit energiatudatosabban használja az energiát, viszont ahhoz, hogy otthon tudjunk dolgozni, ahhoz megfelelő méretű lakások kellenek, tehát valószínű a lakások mérete is az otthonról a munkavégzéssel párhuzamosan nőni fog bizonyos esetekben, amelyek növelik a kibocsátást. Tehát ez egy rendkívül összetett kérdés, én most jelenleg a szemléletformálásban látom azt, hogy a nagyon jó feltett kérdésre válaszolni tudjak. Tehát ebben látom a megoldást, miszerint az együttes környezeti terhelés a lehető legkisebb legyen, nem vagyok benne biztos, hogy most kisebb, mint volt. Pontosan azért, mert aki otthon dolgozik, azért eléri a benti gépét is, ami folyamatosan megy az irodában, hogy eléri az ottani adatállományt. Őrületes duplikációk vannak jelenleg a rendszerben, úgyhogy ezt érdemes ezt megvizsgálni, és okos megoldásokat, szabályozási megoldásokat kitalálni az épületekben.
Köszönöm szépen. Valaki még szeretne erre reagálni? Montibor, parancsolj.
Egy rövid gondolat csak, hogy javasolnám, hogy kerüljön bele a szempontrendszerünkbe az, hogy őrületesen megnőtt az útjaink terhelése a házhoz szállító futárok által. Nem szoktunk róla beszélni, de ez ugye az internetes kereskedelemnek és részben a home office-nak egy csatolt környezeti terhelése, hogy hát a mi házunkhoz, mert a feleségem nagyon rákapott, 4-5-ször jönnek a nem túl környezetkímélő furgonok, ugye ételt rendelünk, stb. Stb. És ez szerintem nem jó irány, biztos vagyok benne. A kiskereskedelemnek ez az irányváltása, ez szerintem ez komoly plusz terhelést okoz a környezetnek.
Balázs?
Én egy valamit tennék hozzá, Tibor, és iszonyatosan hálás vagyok neked ezért a felvetésért. Tudnélik, ugye, hogy a szabályozó mit tud tenni ezekben az ügyekben. Én nap mint nap, amikor kutyát sétáltatok, és ott pöfögnek ezek a nyomorult ételfutárok, szerintem ez egy alapszabály, hogy 25 évnél fiatalabb autó semmiképpen ne használjanak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Különben nem lehet valaki ételfutár. És ki kell, tehát ezt viszont meg lehet oldani. Tehát erre van nemzetközi példa, ahol ételkiszállítás csak X kategóriájú eszközzel, lehetőleg elektromos eszközzel, ami a helyi környezeti terhelés nem nyomja tovább. Az egy más kérdés, hogy honnan származik az áram, de ezt Barbaráékra bízom, hogy ezt majd kibalanszírozzák. De marhán szabályozni kéne, és iszonyatos mennyiségű pénzt lehetne ennek az innovációjába belerakni. Egyébként már a drónos kiszállítástól elkezdve majd a önvezető, nem tudom, kiszállító bizbaszon át, nem tudom, meddig mindent lehet csinálni, de első körbe könyörgöm, csak elektromos cuccal lehessen kivinni a Rózsi néni ebédjét. Nagyon fontos lenne.
Nem, hiába hirdettük meg júniusban azt az elektromobilitási pályázatunkat, ahol futárok pályázhattak elektromos motorokra, és nem néhány száz elektromos motor beszerzése már folyamatban is van, illetve a taxiknak is ezt meghirdettük, 55%-os támogatást kaptak 11 millió forint alatt. Én úgy gondolom, hogy felkerült az a kérdés, hogy az áram honnan származik. Ez is a jövő kérdése lesz, hogy ez megújulóból kell majd, hogy származon, de addig is a városok levegő szennyezettségét csökkentjük, a zajterhelést csökkentjük, a porterhelést csökkentjük, élhetővé válnak a városok. Tehát én gondolom, hogy erre most kivételesen jól reagáltunk, további szabályozói döntések vannak amúgy folyamatban e tekintetben.
Nagyon köszönöm, mert nagyon fontos, amit most elmondott, ez a répa, és nagyon fontos, hogy az a bot is legyen mögötte. Tehát ott a répa, itt a bot, hogy nem szabad, ott meg szabad, és megjutalmaznak el.
Ez jól látszik ebből a beszélgetésből, hogy ezt tudnánk folytatni még sokáig, mert a téma nagyon hálás és nagyon sokat tennivaló. Talán Tibor vetette föl, hogy ezt külön akár egy külön konferencián is érdemes lenne körüljárni. Ezt majd meggondoljuk, ez egy jó ötlet. Köszönjük szépen!